Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakció vezetője, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, délben rögzítettük, elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást és jó napot kívánok.
Mi lesz a következménye annak, hogy két polgármesterük átlép a DK-ba?
Ugye ezzel kapcsolatban a múlt hét szombaton a választmányunk meghozta a döntést, ami arról szól, hogy azok a politikusok, akik elhagyják ezt a közösséget, a Magyar Szocialista Pártot, azok a későbbiekben nem számíthatnak a párt támogatására. Ugyanis elég volt abból a folyamatból, hogy az MSZP elképesztően sok mindent megtett az ellenzéki sikerért. Nagyon sokat dolgozott az önkormányzati kampányban. Rengeteg áldozatot hoztunk, hiszen több képviselő helyett, polgármester jelölti helyet átadtunk az ellenzéki együttműködés érdekében, és sajnos ezt úgy hálálta meg a két polgármesterünk, hogy egy másik pártba folytatják a politizálást, tehát ezzel kapcsolatban kellett egy ilyen döntést hozni. De azt tudom mondani, hogy túl vagyunk rajta, nem szeretném, hogyha folytatódna ez az üzengetés. Egy célunk van, 2022-ben kormányt akarunk váltani, a Magyar Szocialista Párt ezért dolgozik.
Mi lesz a gyakorlati formája annak, hogy nem számíthatnak az MSZP támogatására? Mindkettő polgármester, lehetnek a fővárosi közgyűlésben olyan előterjesztéseik, amelyekhez szavazat többségkel, akkor az MSZP-jére nem számíthatnak?
Nem, ezt nyilván választásokra kell érteni, tehát az önkormányzat és a parlamenti választások. Nekünk alapvető érdekünk, hogy az önkormányzatok, a kerületi önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat is jól működjön, hiszen ezzel tudjuk bebizonyítani a választók felé, hogy kormányzóképesek vagyunk. Nem igazán segíti ezt a folyamatot, hogyha egy párt arra alapozza a személyzeti politikát, hogy az MSZP-t kifosztja és az MSZP politikusait átcsábítja, de ahogy mondtam, ezen túl vagyunk, tehát a fővárosi önkormányzat, a kerületi önkormányzati munkában természetesen a kerületben élők érdekében a polgármesterek által előterjesztett javaslatokat az MSZP-s képviselők támogatni fogják.
Se Kis László, se Szaniszló Sándor nem ma kezdte a politizálást a Magyar Szocialista Pártban, hanem nagyon régóta ott vannak. Volt valami előjele annak, hogy ők politikai pártot kívánnak váltani?
Nem, semmilyen jelzés nem érkezett. Ugye most arra hivatkoznak, hogy az MSZP-től nem kaptak elő támogatást a fővárosi közgyűlésben. Tőlem nem kértek személyesen támogatást arra, hogy miben nem tudnak előrébb jutni. Tehát én nekem nem volt semmilyen információm azzal kapcsolatban, hogy problémájuk lenne a kerületi érdekérvényesítésben. Lett volna természetesen minden pártelnöknek ez kötelessége, akkor segítettem volna az ő munkájukat, hiszen ugye a fővárosi közgyűlés az már egy magasabb szint, ott úgymond a párt politikusok, a párt vezetők is fontos szereplői a munkának. Nem véletlen az, hogy Karácsony Gergely a fővárosi költségvetés előterjesztésekor kikérte a mi véleményünket is, ismertette a javaslatot. Hogyha én kaptam volna egy olyan jelzést, hogy a harmadik és a 18. kerületben probléma lenne az, hogy nem látszik az érdekérvényesítés, amit ők szerettek volna, akkor azonnal léptem volna. Ahogy fogalmaztam korábban, nyilván az élet minden területén találkozunk jellemtelenségekkel, politikai pártban is, de hogy ők ezt a döntést meghozták, nagyon csalódottak vagyunk, én személyesen is, de túl vagyunk rajta.
Jellemtelennek tartja a két korábbi szocialista politikust polgármester, azért, mert átléptek a DK-ba?
Ők az MSZP jelöltjei voltak, az MSZP aktivistái, dolgoztak értük, az MSZP erőforrásokat mozgatott meg annak érdekében, hogy ők polgármesterek legyenek, ha bármilyen problémájuk lett volna, illet volna azt közölni, legalább mondjuk a pártelnökkel, de ahogy mondom, túl vagyunk rajta.
Tesznek-e valamilyen lépést annak érdekében, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő?
Erről szól a válaszmány döntése.
Az, hogy megvonják a támogatást. Így de van. Hogyha ez a napi gyakorlatban nem jelenik meg, akkor ez üres szónak tűnik.
A napi gyakorlatban nekem sokkal fontosabb az, hogy az MSZP egy stratégiaalkotásba kezdett. Mai napon lesz Budapesten az országjárásunknak a záró eseménye. Ebben világos programot akarunk mutatni, egy valódi szociáldemokrata baloldali arcélt. Ezt szeretném majd az ellenzéki közös programalkotásban is érvényesíteni. Körbejártuk az országot, ahogy mondtam, azért vagyok túl ezen a dolgon, mert találkoztam oroszlány szocialista polgármesterével, Salgótarján szocialista polgármesterével, Szombathely szocialista polgármesterével, és mindenki megerősítette, hogy ezt a baloldali irányt az önkormányzati munkában is megjelenítik, és ezek a tapasztalatok erősítik azt, hogy majd egy közös koalíciós programba is ez megjelenjen, amit be akarunk majd mutatni a magyar emberek számára. Úgyhogy az MSZP-nek van iránya, van politikája, vezetőtársaimmal közösen jártuk végig az országot, és annyira jók a visszajelzések, több ezer pártaggal, szimpatizással találkoztunk, szakszervezeti vezetőkkel, civil szervezeti vezetőkkel, nőszervezeti vezetőkkel, akik mind-mind megerősítették, hogy jó úton járunk. Igazából ezzel akarjuk azt a közösségi kohéziót erősíteni, ami a szocialista pártra azért mindig jellemző volt. Nem csak egy párt vagyunk, hanem egy valódi közösség is.
Akarják-e valamilyen módon pótolni a kieső két politikust a fővárosi képviselőcsoportból, amire Molnár Csaba még amikor megalakult, tényszerűen azt mondta, hogy az ellenzéki oldalon 7-tel a legnagyobb képviselőcsoport, ez most 5-re csökkent, a DK-i meg 4-ről 6-ra emelkedett.
Ugye a Párbeszéddel szövetséget kötöttünk a parlamentben, és tulajdonképpen ez a szövetségi politika más területen is megnyilvánul, például az önkormányzat területén. Ugye nem véletlen, hogy Karácsony Gergely és Horváth Csaba is bejelentette, hogy elkezdődnek a tárgyalások arról, hogy a fővárosi közülésben ez a szövetség, a parlamenti szövetséghez, illetve annak a tapasztalati alapján, hogy tud működni. De hát a fővárosi választókat nagy valószínűséggel nem érdekli az, hogy az ellenzéki pártoknak mekkora a frakciójuk, hanem az érdekli, hogy az a program, amelyet Karácsony Gergely meghirdetett, az a zöld program és az a baloldali program, az hogy tud megvalósulni. És azt látjuk, hogy Karácsony Gergely ezt a választói felhatalmazást, ezt komolyan vette, és neki is állt ennek a programnak a megvalósítására. Egyetlen egy példa, ugye az álláskeresők munka keresésében segíti azt, hogy ingyenesen használhatják a BKV járatait.
De hát a minden főpolgármester programja végrehajtásához közgyűlési szavazat többség kell.
Így van, de ez nem ezt a frakciók méretétől függ, azt gondolom, hanem attól, hogy ez az ellenzéki együttműködés közösen kapta meg a fővárosiak felhatalmazását. Az, hogy ez utána milyen frakcióban nyilvánul, meg ez valószínűleg a fővárosi választókat nem érdekli.
De az érdekli, hogy a program az végrehajtásra kerül, vagy nem, most biztosítottnak látja ilyen belső villongások után a program végrehajtatóságát. Magyarán egy irányba fog-e szavazni mindenki az ellenzéki oldalon?
Igyekeztem ezt így elhatárolni, hogy egy dolog a pártpolitika, egy dolog az, hogy az ellenzéki pártok hogyan készülnek 2022-re, és egy másik dolog a főváros irányítása. Nekem meggyőződésem, ahogy ismerem Karácsony Gergelyt, ezt a többséget mindig meg fogja tudni teremteni. A nagy politikára rátérve pedig azt tudom mondani, hogy nem szerencsés, hogyha az ellenzéki pártok egymás kárára akarnak erősödni. Nekünk az lenne a fontos, hogy úgymond az ellenzék támogatottsága még növekedjen, hiszen ez szükséges a 2022-es kormányváltáshoz.
Ellenzék támogatottsága egyben tud növekedni, vagy annak egyes pártjai magukhoz tudnak húzni nagyobb támogatást?
Ez lehet így is, lehet úgy is, ha a pártok a bizonytalani körből meg tudnak szólítani szavazókat az önmaguk politikájával, ami majd megjelenik a közös programban. Azt gondolom, az is egy nagyon helyes út, és az is, hogyha közösen lépünk föl különböző ügyekben, például ugye mennyire eltörpül ez a dolog a két polgármester átlépése ahhoz képest, amit épp most a miniszterelnök művel, hogy a roma emberekkel szembeni gyűlöletkeltés és uszítással a jogállamiság utolsó morsáit takarítja el ennek az országnak az asztaláról, hogyan kérdőjelez meg jogerős bírósági döntéseket. Nyilván igazságtalan helyzetekre alapozva, de mégiscsak megkérdőjelezi a független igazságszolgáltatás döntéseit. Tehát nekünk közösen kell ezekkel szemben fellépni, és közösen kell bemutatni majd azt a valódi parlamentáris demokráciát, azt a működést, amiben hiszünk, és amit 22 után meg akarunk teremteni.
Említette, hogy igazságtalan helyzetekre alapozva. Mit gondol, hogyan fognak az emberek a nemzeti konzultációban ezekről a kérdésekről szavazni? És ez vajon egybevágja majd az MSZP álláspontjával?
Ahogy én ismerem a nemzeti konzultációkat, itt igen irányított kérdések lesznek, ami természetesen a válasz adásban is a kormány érdekét szolgálja, ezek mind álságos kérdések és álságos konzultációk. Ugye nekem az volt erre a válasz, hogy miért nem az oktatás helyzetéről folytatnak konzultációt, vagy az egészségügy helyzetéről.
Ezt MSZP megtehetné?
Természetesen mi a saját felületeinket, mi is elindítottunk egy konzultációt a minimálbér emeléssel kapcsolatban, több mint 10 000 ember válaszolt is a kérdéseinkre, de hát mi nem tudunk, meg valószínűleg ha tudnánk sem biztos, hogy akarnánk több milliárd forintot elkölteni arra, hogy egy ilyen propagandát csináljunk. És az igazságtalan helyzetre, amire rákérdezett, teljesen egyértelmű, hogy ami most a börtönökben történik, és a kártérítéssel kapcsolatban történik, az egy igazságtalan helyzet, de ennek az okozója maga a Fidesz, hiszen 2016-ban ők fogadtak el egy olyan törvényt, amelyre alapozva most kártérítéseket fizetnek ki, illetve még emlékszem a belügyminiszternek azokra akcióira, hogy hány börtön fog épülni, mely településeken, milyen férőhelyen, aztán ebből nem történt semmi, tehát a saját maguk által megalkotott jogszabályt ra hivatkozva indítanak most konzultációt, ahelyett, hogy megoldanák a problémát, és mondjuk a biztosítanák a megfelelő körülményeket a börtönökbe, de ahogy mondtam, ezért mondom, hogy álságos. Tehát egy olyan politikát képvisel, aminek a végén ugye jogerős ítéleteket kérdőjelez meg. Egy olyan politikát, amiben tulajdonképpen megkérdőjelezi, hogy az alapvető emberi jogok, azok mindenkit illetnek-e. Na most ugye itt most nyilván elítélt emberekről van szó, ez egy nagyon népszerű dolog, hogy hát az elítélt embereknek azért milyen jogaik lehetnek és milyen jogaik nem lehetnek, csak az a baj, hogy ez csak az első lépés, mert utána már lehet ennek a feloldása tovább menni akár az ellenzéki politikusok irányába, az ellenzéki újságírók irányába, sajnos például Oroszországban látjuk, hogy ez hova vezet.
A Magyar Szocialista Pártnak erről az az álláspontja, hogy maradjon minden úgy, ahogyan most van?
Nem, természetesen, hát a Fidesz hozta a törvényt, mi akkor sem szavaztuk meg, és már akkor 2016-ban felhívtuk a figyelmet, mint a kormánynak arra, hogy ennek ez lesz a vége. Tehát olyan kártérítési összegeket kell fizetni az ő törvényük alapján, ami egy társadalmi igazság érzetet fog bántani, és egy igazságtalan helyzetet fog teremteni.
Ez a dilemma. Mit kezd egy ellenzéki baloldali párt azzal, ha egy igazságtalannak érzett társadalmi helyzetről kell állást foglalnia?
Hát nekünk teljesen egyértelmű az álláspontunk. Mi azt mondtuk, hogy például a Fidesz frakció állami támogatásából kellene a kártérítéseket fizetni, ha már ilyen törvényt fogadtak el. De ugye arról van szó, hogy saját maguk által generált problémára építenek fel egy társadalmi hangulatot, és teljesen ezt ugye összekötik a gyöngyöspatai üggyel, ahol ugye roma gyermekekről van szó, és egy ilyen nagyon durva uszítással keltenek hangulatot egy magyar kisebbséggel szemben, és mellette kérdőjelezik meg a független bíróság döntését.
Gyöngyöspatai ügyben azt hiszem, hogy 2004-től kezdte a bíróság a vizsgálatot, és akkor szabott ki fél évenként 500 000 forintot. A Fidesz csak 2010-től van kormányon. Annak idején mit tettek annak érdekében, hogy ez a gyakorlat ne folytatódhasson?
Ennek teljesen igaza van, azt mindenki elismeri, én magam is elismerem, hogy ez a magyar politikai pártoknak, és talán az összes kormánynak egy nagyon súlyos adóssága, hogy a valódi társadalmi felemelkedés kereteit és lehetőségét megteremtettük-e azoknak a társadalmi csoportoknak, akik mély szegénységbe kerültek, és természetesen a megélhetésük mellett beilleszkedési nehézségek is vannak, hogy megtettünk-e mindent, felhasználtunk-e minden olyan forrást, akár Európai Uniós támogatást arra, hogy ezen a helyzeten változtassunk. Olyan szinten jön szembe ez a probléma, ez is benne van a programunkban, és erről szól ez a stratégia, hogy valós társadalmi problémákkal kell szembenézni az oktatás területén, és ez érinti a mély szegénységbe élő társadalmi rétegeket, az egészségügy területén, a munkavállalás területén, az álláskeresés területén, hogyan építette le a Fidesz azokat az intézményeket, amely segítették az embereket. Ugye a közmunkaprogram az egy ideig megoldotta ezt a problémát, de ott az a felemelkedés esélyét nem teremtette meg az oktatással, a képzéssel. Tehát erről, pont erről szól a mi stratégiánk, hogy súlyos évtizedes adósságokat kell, azt gondolom, törleszteni a magyar politikának, és mi ezért szeretnénk egy olyan közös programot, ami egy nemzeti minimumként ezt külön megfogalmazza. Az oktatás, az egészségügy, a munkavállalás területén, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat felszámolni. Nem könnyű, tehát nyilván évtizedes problémát nem lehet egyik pillanatra a másikra megoldani, de a gyűlöletkeltés és a hangulatkeltés biztos nem megoldás erre. Ez egy hosszú távú folyamat, és ebben azt gondolom, hogy a korábbi kormányoknak is van felelősség.
Hogyan oldanám meg azt a helyzetet, amiről most folyik a vita, hogy egy jogerősen pénzben megítélt kártérítést fel lehet-e vajon váltani egy oktatással természetben szolgáltatott kártérítést?
Nem, azt gondolom, hogy az államnak kötelessége megadni a megfelelő oktatáshoz a lehetőséget és megteremteni az esélyt arra, hogy a megfelelő tudást megszerezzék. Tehát itt nem a pénzbeli kártérítést oktatásra vált, hanem az oktatást kellett volna úgy alakítani, hogy kártérítésre ne kerüljön sor. Van egy ilyen döntés, amit nyilván a részletekbe el lehet mérni. Az a baj, hogy maga ez a politika, ez nettó rasszizmus, amit a Fidesz ott művel. Ahogy mondtam, a pártoknak, a politikának pedig az a kihívása, hogy hosszú távon ezt a problémát kezelje.
Ha ez a politika, ahogyan ön mondja, nettó rasszizmus, akkor a 2004-től 2010-ig folytatott,
nem,
önök által folytatott
nem,
politika
is? Nem, félreértett, ez az uszítás, ami most történik ezzel kapcsolatban.
Annak a kérdésnek a felvetése, hogy vajon pénzben megítélt kártérítést lehet a természetben szolgáltatni oktatással?
Nézze, hát a bíróság döntött, tehát a kormány és a parlament, hogyha hatalmi ágak függetlenségét nézzük, akkor a bíróság döntését nem kérdőjelezheti meg. Nagyjából ennyi.
Milyennek látja az együttműködést most a közösen megnyert önkormányzati választáson megnyert hatalmi centrumokban, mert ezek most már azok.
Ahogy említettem, ugye az országjárás során nagyon sok képviselővel, polgármesterrel találkoztunk, és arról számoltak be, hogy komoly egyeztetések vannak, van, ahol közös frakció működik, valahol külön frakciók működnek, de minden egyes döntést leegyeztetnek. És az a tapasztalat, hogy ez az ellenzéki együttműködés önkormányzati szinten nagyon jól működik. Láthatóak azok a kezdeményezések, amelyekben már megegyeztek a pártok a választás előtt, azok a klímavédelmi lépések, gondolok itt például a pécsi kezdeményezésre, ugye egy nagy klímavédelmi programot indítanak, vagy szombathelyi kezdeményezés, hogy 1000 fát ültetnek és modernizálják a buszparkot a károsanyag kibocsátás tekintetében. Tehát sok-sok olyan példa van, ami azt mutatja, hogy amiben megegyeztek, és amit komolyan gondoltak, azt meg is valósítanak. Nekem nagyon pozitív a tapasztalatom.
Mi a közös egyeztetés rendező elve? Országos ügyekhez való viszonyulás, vagy a helyi ügyek közös megoldása?
Ez csak a helyi emberekről szól, az ott élő emberekről szól.
Országos politika nem is nagyon szól bele?
Nyilván az ország, mi nem szólunk bele, de a maga az országos politika igen, mert például az iparűzési adó módosítási terv, amit a Fidesz belengetett, a súlyosan érinteni az önkormányzatokat, hiszen jelentősen csökkenteni a saját bevételt, így pont azok a programok kerülnének veszélybe, ami a helyi emberek, az ott élő emberek érdekeit szolgálná, szociális támogatás tekintetében, bérlakásépítés tekintetében, ugye Nyírbátorban 70 bérlakást építenek. Ha csökkentik az iparűzési adóbevételt, saját bevételből ezeket a programokat már nem tudják folytatni. Ez is például Orbán Viktor bosszúja az ott élő emberekkel szemben, mert ellenzéki polgármesterre szavaztak. A politikai bosszú az soha nem gyümölcsöző, és azt gondolom, hogy ha segíteni akarja a vállalkozásokat a kormány, akkor inkább a központi adókat kellene csökkenteni, és nem az önkormányzatok rovására.
Mi az MSZP véleménye a most vitásnak tűnő Szabadtér Színház vezetésének problémájáról, ahol a fővárosi közgyűlésben legutóbb úgy tűnt, hogy egy mindenkinek valamit adó főpolgármesteri javaslat került megszavazásra.
Előterjesztésenként egy fővárosi közülés, vagy egy önkormányzatnál, egy kerületnél, vagy egy városnál nyilván nem a pártok országos vezetése dönt, ha ebben a közgyűlés a döntésében kompromisszumra tudott jutni, és ennek megvolt a többsége, akkor nyilván ez a döntés a helyes. Tehát nekünk, nekem személy szerint országos elnökként ebbe beleszólásom nincs.
Nincs is olyan szintje a helyi politikának, ami egy országos politikai jóváhagyást igényelne, legalábbis az MSZP részéről?
Keretek vannak, tehát ahogy mondtam, nekünk volt egy elfogadott önkormányzati programjavaslatunk, a klímavédelemmel, a szociális fordulattal, az idős ellátással kapcsolatban, a munkavállalók érdekképviseletével kapcsolatban, ugye egy csomó helyen megalakultak az érdekegyeztető tanácsok is, mint például a fővárosban. Ezek a keretek, amiket mi egy programban meghatároztunk, és ezeken a kereteken túllép egy önkormányzati döntés, nyilván akkor van feladata egy országos pártvezetésnek, hogy ez a program keretein belül kell maradni, de én nem látok egyelőre sem olyan önkormányzati döntést, ami túllépett volna ezen.
Nyilván Budapest az egész ország figyelmének a középpontjában áll, hogy itt hogy alakulnak a dolgok. Hogyan történik a politikai munka, a főpolgármester, az ő civil csapata, meg a főpolgármester helyettesek, már inkább politikusokból álló csapata, meg egy pártvezetés között, ebben az esetben az ön pártjának a vezetése között?
Hát, ahogy említettem, ugye egy költségvetés az a legfontosabb döntése egy önkormányzatnak, hiszen abban határozza meg azokat az irányokat, amiket egy évben képviselni akar, azokat a fejlesztéseket, azokat a támogatásokat, amiket nyújtani kíván. Például ugye 1 milliárd forintról felhasználására budapestiek dönthetnek, ez is egy nagyon fontos lépés, hiszen a közvetlen beleszólás az mindig erősíti a kötődést egy helyben élőnek, nyilván az önkormányzathoz is, meg a saját közösségéhez is. Tehát ezek nagyon fontos lépések, és ebben volt is egyeztetés, tehát Karácsony Gergely meghívta a pártvezetőket, egyeztettük a fővárosi önkormányzat költségvetését. Miután én is említette, hogy a figyelem központjában a főváros, és hát azért mégis a legnagyobb önkormányzatról van szó. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes településnek a költségvetésére egyeztetni hívják az országos pártvezetőket. Fővárosban ez megtörtént.
Frakciófegyelem van a fővárosi közgyűlésben, tehát amit mondjuk egy kiemelt fontosságú kérdésben a pártok vezetői eldöntenek, akkor azt a frakció le is szavazza?
Nem volt még erre példa, tehát nem volt olyan kezdeményezés, hogy a párt
úgy értettem az elszavazást, hogy meg is szavazza.
Értem, tehát nem, nincs, én megint csak azt tudom megerősíteni, amit az előbb mondtam, hogy a fővárosi munkában egy-egy döntéshez többséget kell szerezni, és teljesen mindegy, hogy a kormányzó koalícióban, ki milyen frakcióban ül, ezt a frakcióegyeztetéseken kell lebonyolítani. Nem volt még arra példa, hogy itt az országos pártvezetésnek bármilyen döntésbe bele kellett volna szólni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakcióvezetője, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.